Irányzék. Beszélgetések társadalmi valóságunk problémáiról, szereplőiről és jelenségeikről. Hasznosítható tudást adunk, érthetően. Az adás létrejöttét az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ös rektori kulturális pályázata támogatta. Az irányzék vendége dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató és az ELTE mai magyar nyelvi tanszékének vezetője. Mi a bölcsészet feladata ma? Hogyan kapcsolódik más tudományterületekhez és mi haszna a mindennapokban? A tudománykommunikáció lényegéről és lehetőségeiről beszélgetünk.
Egy szóval mindenre, minden emberi dologra. A bölcselettudományok a görög demokrácia korában születtek meg, persze előzményei is vannak, és amióta beszélünk bölcsészettudományokról, filozófiáról, mert ez az embertudományoknak az egyik alapja, később ez kibővült retorikával, grammatikával, és végig a középkoron végigvonult, és kiegészült a mai világban az antropológiai jellegű kutatásokkal, tehát egy nagyon gazdag tudományág. Mondanám azt, hogy a bölcsészettudomány az egy gyűjtőnév, és magába foglalja az emberről való ismeretek szinte összességét.
Az átlagemberhez a mindennapjaiban hogyan tud kapcsolódni a bölcsészet, bölcsészettudomány?
Ez nehéz kérdés, mert nem tudom, hogy mi az átlagember. Talán az ember számára az lehet a legfontosabb, hogy tudatosabban és öntudatosabban éljen, megismerje a múltját, megismerje azt, hogy miért van itt a Földön, így egy kicsit mondjuk a jövőt is szolgálja. A bölcsészettudományok erre alkalmasak. Tehát a kultúra működését, a kultúrában az ember működését, szerepét, azt csodálatosan megmutatják. Ezért is mondják, hogy a bölcsészettudományok elsajátítása az egy hosszú folyamat. Mert az egész kulturális hagyománynak az elsajátítása az a feladatunk. Mert egyébként valahonnan el kell mindig indulni, és ezért azt nem lehet, hogy velem kezdődik a történelem. Ha nem lenne bölcsészettudomány, akkor azt mondanánk, hogy velem kezdődik a történelem. Ez egy óriási tévedés. Tehát nem velem, nem velünk kezdődik a történelem, az elkezdődött, és ez a történelem, ennek a történelemnek a mozgásformáit meg kell értenünk. És erre szerintem alkalmas a bölcsészettudomány. Na most az átlagember ebből mit vesz észre, azt én nem tudom. Nyilván feladatunk az, hogy minél több emberhez eljuttassuk, ezért a bölcsészettudományok egyik része a tanárképzés is, az általános tanárképzés, a pedagógia és a pszichológia, az megint bölcsészettudomány, és vannak aztán a szakterületek, persze az lehet természettudomány is, de nagyon sok szaktárgy a bölcsészettudományokhoz kapcsolódik, a nyelvek például, a történelem, és hát még számos más tudomány ide tartozik.
Azt mondtad, hogy nem velem kezdődik a bölcsészet, és nyilván nem is velünk ér véget. Hogyan illeszthető ez bele abba a korba, amikor az egyéniség és egyénieskedés, az individualizmus ezelőtt sosem látott méreteket ölt? És hogyan lehet így ebben a korban viszonyulni? Hogyan kívánatos, ajánlatos, hogyan ajánlott te, hogy viszonyuljon, aki nem tanult bölcsészetet magához, a tudományhoz és mindenféle termékéhez?
Hát az individualizmus az nem az egész világot jellemzi, hanem a világnak egy bizonyos részét és egy bizonyos közösségeket jellemez. Legalábbis a szélsőséges individualizmus, mert azért minden ember egy kicsit individuális, tehát az minden ember, a szélsőséges individualizmus, tehát az én központúság, a közösségi értékeknek a semmibevétele, azért azt gondolom, ez egy szélső érték, vagy egy szélső álláspont, szélső viselkedésmód. Nem tudom, hogy a kettő között a kapcsolatot hogy lehetne megtalálni. Azt gondolom, hogy a műveltség, ebben van egy kis tévedés, de azért hiszek benne, hogy a műveltség és ennek a folyamata, a művelődés, az segít bennünket ahhoz, hogy a közösségi érzést, a társadalom iránti szerepvállalást azt elmélyítsük, hogy erre rádöbbenjünk. De nem mindig van így, ezt tudom. De nem tudok jobbat ennél kitalálni. Tehát a kultúra, ami mégiscsak azt jelenti, hogy mindazon javak, értékek összessége, amelyet az emberiség fölhalmozott, tapasztalatoknak az összessége, magatartásformáknak az összessége. Ha ebbe belepillantunk, ezt nem lehet teljes egészében elsajátítani, de ha belepillantunk, ha bele nevelődünk, ha vele éljük magunkat, ha foglalkozunk vele, minden nap egy kicsit foglalkozunk a hagyományainkkal és a történelemmel, akkor az gazdagabbá tesz bennünket, és talán közösségibb emberré is tesz bennünket. Én ebben eléggé hiszek. És a bölcsészettudományok ehhez nagyon jó alapanyagot tudnak biztosítani. A történelem, az irodalom, a néprajz és ilyen nagyon fontos tantárgyak révén.
Hogyha szeretne az ember, aki eddig keveset vagy egyáltalán nem foglalkozott bölcsészettudománnyal nekiindulni, hogy ő most olvasna valami jót, ő foglalkozna akár a saját vagy mások kultúrájával, te személy szerint mit ajánlanál neki, hol kezdje?
Most szerencsére annyi szintje és annyi oldala és színe van a bölcsészettudományoknak, hogy mindenki megtalálja ebben a maga számára érdekeset, és én azt is hozzátenném, hogy nem kell ez feltétlenül iskolai végzettségnek lenni, tehát nem a bölcsészettudományi karra kell feltétlenül járni ahhoz, hogy az emberiség kultúráját megismerem. Ez egy nagyon jó alap. Ezen a karon, ahol most ülünk, itt 65 nyelvet oktatnak. Tessék ezt elképzelni, hogy mennyi nyelv. Európában van ennyi nyelv. Persze minden kisebbségi nyelvet is beleszámítva. És ezeknek a nyelveknek a kultúráját is tanítják, a múltját is tanítják, tehát nagyon sok minden. Na de erre egyénileg is van lehetőségünk. Mindig keresse meg valaki, hogy a kérdésre konkrétan válaszolja, mindig keresse meg valaki a saját magában biztosan meglévő motivációt. Mert mindenkiben megvan az érdeklődésnek valamilyen csírája. Ez biztos, hogy megvan. Lehet, hogy valaki még nem fedezte föl. Mi az, ami érdekel? Ha a virágok érdekelnek, tegyük föl, ez még nem bölcsészet, mondjuk a virágok, hát szerintem azért a virág az mindenkit érdekel, akkor el lehet kezdeni azzal, hogy mondjuk megnézzük, hogy mi a virágnak a művelődés története. Van is ilyen könyv, Rapaics Rajmund, azt hiszem, hogy a magyar virág, vagy valami hasonló, és akkor szépen le van írva, hogy az ibolya mikor bukkant föl a magyar kultúrtörténetben. Tehát ha szeretem a virágokat, szeretem az ibolyát, akkor talán érdekel ez a dolog, mit szimbolizál, hol ültették, hol nem ültették, én nem tudok válaszolni természetesen, mert ezzel komolyabban nem foglalkoztam, de a művelődés történetben ilyen dolgok benne vannak. Ha most gondoljunk egy fiúra, akit az autók érdekelnek, ennek van bölcsészeti vonatkozása, persze, az egész autó kultúrhistóriája. De mondok most egy extrém példát, mert olyan példát, amire senki nem gondol, hogy annak van művelődés története, a mellékhelyiségnek. Szóval az ember azt mondja, hogy hát erről nem szoktunk beszélni. Tele azt mondjuk, hogy illemhely, tehát az ő WC, ezt ki sem mondjuk, mert ez olyan durva, hogy nagyon csúnya, meg budi, meg ilyeneket nem mondjuk. Illemhely, mellékhelység. Hát ennek óriási kultúrtörténete van az ókortól napjainkig. A vízöblítéses WC-nek, a ilyen WC-nek és olyan WC-nek, erről könyv is megjelent egyébként, és nagyon hasznos és érdekes dolgokat lehet megtudni. Erről az egyébként túlzottan nem agyonbeszélt történetről. És hogy ez is az emberiség kultúrájának a része? Hát persze, hát a higiéniáról van szó, és a higiénia is, a higiénia története is az emberiség kultúrájának a része, tehát az egészségünk megóvása, a fertőzésektől való tartózkodás, és így tovább. És akkor megelőzöm a következő kérdést, de még visszatérhetünk rá, hogy mire jó a bölcsészet? Hát például arra, hogy az emberiség által kipróbált sok utat és tévutat a helyére tegye. Ha jó volt az út, akkor folytassuk, ha tévút, akkor ne folytassuk.
Irányzék! Érteni és érteni hagyni!
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking, into their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Az irányzékban Balázs Gézával beszélgetünk. Jól érzem az elmondásod alapján, hogy a multidisciplinaritás fontos, és ahhoz, hogy az ember jól, helyesen, hatékonyan szemlélje a világot és a közösségébe beépüljön és azt építse, ahhoz ezek szükségesek. Itt például hoztad az autónak a példáját, hiszen autóval foglalkozni egy alapvetően műszaki dolog, de a kultúrtörténete az pedig már bölcsészet. Mit gondolsz erről, hogyan viszonyulsz hozzá, és kérlek mesélj egy-két példát az életedből.
Akkor először arra a kérdésre válaszolok, hogy szükséges-e a multidisziplinaritás? Nem tudom. Sokféle személyiség van, sokféle habitus van. Az én édesapám az nem volt multidisziplinális ember. Ő egész életét eléggé egy csapás irányon végezte, ez a magyar nyelv történetének a kutatása volt, azon belül is leginkább a Jókai kódex. Máshoz is érted, de alapvetően neki ez volt. A fia teljesen más, az őkén, az egy csomó dologba beleártotta magát, és általában mindig kereste ezeket a kapcsolatokat. Mind a kettő lehet értékes, és lehet valószínűleg értéktelen is. Tehát én azt hiszem, hogy az a személyiségünktől függ, hogy mi egy dologba akarunk nagyon mélyen elmélyedni, mélyre ásni, és arról mindent megtudni, ez az egyik lehetőség, és én nagyon becsülöm azt, aki hajlandó egész életében egyetlen dologgal foglalkozni, de arról aztán mindent tud. A saját magam számára pedig igazából ez a megfelelőbb, hogy mindig keresem a tudomány határait, tehát hogy kicsit kilépni belőle. És akkor erre mondom a példát, és válaszolok a másik kérdésedre. A legeslegújabb kutatásomat mondom, bár az egész életem erről szól, de a legutolsó kutatásom az álom. Az álomhoz kapcsolódik. És nyugodtan ugye föltehető a kérdés, hogy álom és bölcsészet, tudom, ez persze megvan, hát az álomnak óriási üldés története van, a Biblia tele van már álmokkal, voltak álmos könyvek, népi álmos könyvek, a nép által lejegyzett és jelentést tulajdonító álmok gyűjteményei, ezek voltak. Tehát megvan ennek a bölcsészettudományi háttere, de hát én nem itt indultam el, hanem egyrészt mondjuk Indiában jártam, és valami megérintett, nem állítom, hogy Indiában mindenkit megérint valami, de engem megérintett valami, és minden reggel arra ébredtem, hogy emlékszem az álmaimra, újra emlékszem az álmaimra, holott, egyébként mindig mindenki álmodik minden éjjel, csak nem emlékszik rá. És a gyermekkori álmai még úgy megvoltak körülbelül, aztán utána nem foglalkoztam vele. Zaklatott életet éltem, és nem foglalkoztam, és Indiában valahogy foglalkoztam vele. És akkor elkezdtem először is onnan közelíteni, hogy reggel leírtam ezeket az álmokat. És rájöttem valami nagyon érdekes dologra, és itt kapcsolódnak össze a dolgok, és itt a multidisziplinaritás, voltak álomleírásai. Rájöttem arra, hogy a nyelvészetben és a retorikában tárgyalt gondolatalakzatok, amelyek alapján megformálódik a beszédünk, tehát gondolatalakzatok vannak itt az agyunkban, ezek ilyen preformák, ezek alapján beszélünk. Így építjük fel a beszédünket. Ugyanilyenek az álmok is. Az álmokban ugyanilyen kavarék alakzatok jönnek elő, mint a beszédben, ha például azt mondom, hogy királyok bora, borok királya. Ez egy kiazmus, egy ilyen cserés szerkezet. Na most ilyen felcserél dolgok vannak az álmainkban is, ez most egyébként tudok még elég sok példát mondani, tehát amikor az álmunkban valami illogikus dolog van, és nem akarjuk kiegészíteni, akkor tulajdonképpen egy ilyen preformált, egy előformált valamivel találkozom. És ezzel elkezdtem foglalkozni, és elég mélyen belementem, és írtam is róla elég sok mindent. Most tényleg össze is foglaltam. Egyébként ezek kik foglalkoznak? Alapvetően a pszichológusok, és Freud, Jung nyomán ugye indult el igazán a tudományos álomkutatás. Ma már az agykutatók is foglalkoznak vele. Csak 30 éve jöttek rá arra, hogy agyunknak nem két állapota van, hanem három. Erre 30 éve jöttek rá. Mert eddig azt mondják, hogy ébrenlét vagy alvás, nem? Ez a kettő. Hát most mi van még? Hát amikor leteszem a fejem, akkor alszom, és néha közben nem. Az álmodás egy harmadik állapot. Ennek külön fiziológiai jegyei vannak, hiszen akkor az ember agyi energia felhasználása a legnagyobb. Tehát alvó állapotban nem, de álom állapotban igen. Tehát az álom és az alvás állapot elkülönül, vagyis az alvás állapoton belül speciális periódusonként visszatérő álom állapotok vannak, amelyek fiziológiailag, tudnék még gondolkat mondani, csak akkor a kedves hallgatók azt mondanák, hogy pornográfia. Tehát, hogy mi történik még ilyenkor. De ezt lehet sejteni. Tehát, hogy az álomban egy sajátos tevékenység folyik. Tehát ezt az agykutatók is kutatják. És ehhez most hozzá tudtuk tenni a bölcsészettudomány részéről azt, hogy ezek a gondolkodási mechanizmusok, gondolkodási alapformák, amik a beszédet is formálják, ezek kérem ott vannak az álomban is. Én azt gondolom, hogy ez elég jelentős dolog. Amikor ezt megírtam, egyrészt közölték, tehát valahol közölték, már publikáltam, és akkor összefoglaltam az egészet a magyar nyelvről és a magyar nyelv számára, mind a kettő visszadobta. Mondták, a következő indokkal dobták vissza, nagyon jók voltak az indokok, tehát ebből látszik, hogy a multidisziplinaritás nem mindig jó. Tehát néha nagyon jó, mert nagyon érdekes. Egy agykutató elkérte az írásaimat. A nyelvről és a magyar nyelv visszadobta, két indokkal dobták vissza. Egy, nem ért hozzá senki, nem tudjuk elbírálni. Tehát ezzel senki nem foglalkozott nyelvészként, nem tudjuk elbírálni. De aztán mégis valakinek odaadták, aki azt mondta, hogy hát a szerző leírja azt, hogy az álom nem a kommunikáció eszköze. Magyar nyelv, magyar nyelvőr, az ugye nyelv, tehát akkor az álom nem tartozik ide. Nem akartam, ezek névtelen lektorok, nem akartam vele vitatkozni, hogy a nyelv sem a kommunikáció eszköze minden esetben, sőt, az esetek nagy részében a nyelvhasználat puszta viselkedés. Azért dumálunk, hogy a nagyobb bajt elkerüljünk. Nem akarom mi közön semmi. Tehát nem akartam vele vitatkozni, nyilván egy idősebb nyelvészről van szó, aki ezt nem így látja. Most azért az a megtiszteltetés, hogy a vezető nyelvész folyatok nem közlik ezt a tanulmányomat. Nem baj, mert majd más közölni fogja, mert azért ennek megvan a helye, és ha nem közli az A, akkor közli a B folyóira. De ezzel csak vissza akartam erre utalni, hogy ebben vannak nagyon érdekes új felfedezési területek, örömöt adó területek, és közben megjelenik az is, hogy azt mondják, hogy úgysem ért hozzá, hiszen az nem az ő területe, tehát kókler ebben a dologban. Tehát veszélyes is lehet.
Nem lehet, hogy itt az a hát már-már klasszikus eset áll fenn, hogy megvan egy fix paradigma, egyszer csak jön valaki, kitalál egy újat, és akik addig ebbe a jelenlegi helyzethez mérten régi paradigmába kapaszkodnak, azok azt mondják, hogy nem tiltakozunk, és egyszer csak majd az új dolog előre tör, és akkor az lesz majd az új paradigma, ugye rengeteget hallhatjuk tudományos közben, hogy paradigmaváltás következik.
Ez a Thomas Kuhn-i felfogás, ugye a tudományos forradalmak szerkezete, igen, ez történik, és ez valóban így történik, egy tudományon belül is nagyon jól észre lehet venni, és a tudományok között is észre lehet venni. Én magam a tudomány közöttiségben egyébként a szemiotikát, a jeltudományt eléggé művelem. Ez ugye a 60-as években futott föl, aztán leáldozott egy kicsit. Ma már nagyon kevesen vagyunk, akik ezzel foglalkozunk, ez a jeltudomány, és ma már gyanúsnak is tartják, akkor még nagyon kedvelték, de nagyon sok jó dolgot tudunk csinálni. De saját tudományomon belül, a nyelvtudományon belül is van ilyen. Mindenki strukturalista volt még 20 éve, most mindenki kognitív akar lenni. Megjósolom, hogy 20 év múlva mindenki majd valami más akar lenni. Így van. Én mindegyikből tanultam, mindegyik iránt vonzódom, mindegyikben látok jót, és nem szeretem magam rögtön egy iskolába belesújkolni. Ez a nehezebbik út, ezt rögtön elmondom. Ha sikeres akarsz lenni, rögtön állj be egy divatos irányzatra, egy lehetőleg akadémikusnak nevezett személy mögé, és akkor nagyon gyorsan, hát hogy is mondjam, tudományos sikereket tudsz elérni, csak nem lesz örömöd az élettel. Mert az öröm az nem ott van. Az öröm abban van, hogy az ember azt mondja, hogy erre én jöttem rá. Hogy én olyan területeken tudtam valamit letenni az asztalra, ahol soha senki még nem mászkált, vagy nem ért el sikereket. Ezek az igazi örömök, de ezeket a tudományos élet nem díjazza. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, én ezt választottam egyébként, és örömmel csinálom, és soha nem is panaszkodtam semmiért, annak ellenére, hogy mondjuk lenne talán még okom is rá, hiszen bizonyos körök mondjuk hát nem túlságosan ismerik el a dolgaimat, de ez engem különösebben nem érdekel.
Irányzik, érteni és érteni hagyni.
Here I sleep the morning through, till the wail of the call to prayer awakes me, and there ain't nothing at all to do but rise and follow the day wherever it takes me. I stand at the window and I look at the sea. I stand at the window and I look at the sea. Then I make me a pot of opium tea.
down at the port, I watch the boats come in. I watch the boats come in, can do something to you. And the kids gather round with an outstretched hand, and I toss them a dirham or two. Well, I wonder if my children are thinking of me, 'cause I am what I am, and what will be will be. I wonder if my kids are thinking of me, and I smile and I sip my opium tea. At night the sea lashes the rust-red ramparts, and the shapes of hooded men move past me. And the mad moaning wind lives and lives and lives the strange lot the fate has cast me. Well, the cats in the rampart sing merrily that he is what he is and what will be will be. Yeah, the cats on the rampart sing merrily, and I sit and I drink my opium tea. Prisoner here, I can never go home. There is nothing here to win or lose. There are no choices needed to be made at all. Not even the choice of having to choose. Well, I'm a prisoner here, yes, but I'm also free, 'cause I am. So free, and I smile and I sip my opium tea.
Az irányzékban Balázs Gézával beszélgetünk.
Ebben a kontextusban, és úgy egyébként is, mi a tudomány szerepe? Nyilván közönséges a kérdés, de hogyan juthat el a tudomány haszna ahhoz az átlagemberhez, aki nem akar vele foglalkozni, egy picit érdeklődik, és miért van az, hogy tudósok, akadémikusok az elefánt csontornyukban vannak, őrzik azt a dolgot, amit ők szentgrálnak gondolnak, de valójában nem az, hiszen az ott egy 10-20 évenként változik, és akkor új dolgokat kell csinálni, és ami addig épült, az már nincs, vagy elavult.
Több kérdés van. Az első az, hogy a tudományok minden hatóságába vetett hit, az nagyon meglazult. Ez egy nagyon régi dolog, mondom, ez a görögök óta megvan, hogy a világ megismerhető. És ehhez fegyelmezettségre, disziplinaritásra van szükség, tanulásra van szükség, korábbi elméleteknek az elsajátítására, kutatásra, megfigyelésre, és így tovább van szükség. Létrejöttek az akadémiák, 1600-as évektől indulnak, aztán 1700 és 1800-as években létrejönnek az akadémiák, a tudomány fellegvárai, meg az egyetemek. Tehát ezek a tudomány fellegvárai a világban. Minden, ami megszerveződik, intézményesül, az valahol magában hordja a megmerevedést. Mi próbálunk ezzel ellen küzdeni, és azt hiszem, hogy még mindig az az intézmény vagyunk, én most az egyetemről beszélek, hiszen itt ülünk, amelyik talán a leginkább mozgalmas, a legszínesebb intézménye az országnak, de hát ez nem mondható el nyilván mindenkiről és minden egyetemről. Most a tudományok minden hatóságába vetett hit, ez a 19. században ért el a csúcsfokra. Tehát az ember legyőzi a természetet, a tudomány mindent meg fog oldani, megoldjuk a betegségeket, legyőzzük a távolságokat, fűteni fogunk mindenhol, mosógépek lesznek, szóval mindent megoldunk. Na most ez válságba jutott ez a gondolat. Már a 20. század végére, tehát ez a scientizmus, hogy a tudomány mindenek felett, ez nagy válságba került, hiszen rájöttünk arra, hogy a tudomány tényleg létrehozza a mosógépet, az űrhajót, fölmegyünk a Holdra, legyőzzük a betegségeket, és hirtelen akkora tömegben állnak előttünk az új problémák, részben azért, mert mi technicizáltuk a világot és le akartuk győzni, hogy ez mintha nem is vezetne sehová, és lehet, hogy boldogabbak lennénk, hogyha egy kezdetlegesebb, korábbi állapotban ugye óvatosan megmaradnánk. Körülbelül ez lenne a válaszom arra, hogy mire való a tudomány. Ennek ellenére azt gondolom persze, hogy a tudomány nagyon fontos dolog, mert mégiscsak a legmagasabb rendű emberi ismereteket tartalmazza. A kutatás, a megismerés, a kísérletezés, az emberek életének a jobb átételére, az életünk jobb átételére, ez egy nagyon nemes és nagyon szép dolog. A kérdés második fele viszont arra irányul, hogy a tudomány mindig haladó-e, mindig valóban ezt a célt szolgálja-e? Hát egyértelmű a válasz, hogy nem, több okból. Az egyik a természetéből adódóan, a tudományban rengeteg zsákutca van. Tehát elindulunk egy úton, mert van egy hipotézisünk, és elmegyünk ezen az úton, marha sokat megyünk rajta, nagyon sok pénzt költünk rá. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt költünk rá. És kiderül, hogy zsákutca. Nem jó, tehát ezt nem szabad csinálni. No, de ha nem próbáljuk és nem költünk rá sok pénzt, akkor meg ez se fog kiderülni. Ez az egyik. Hogy van egy a rendszerbe beépített, a rendszerből adódó tévedések lehetősége. De a tévedésekről azt szoktuk mondani, hogy tévedtünk, az nem baj, mert legalább mást már nem megy el azon úton, és akkor megy mellette, és majd fog valamit találni. De a kérdésed nem erre vonatkozott igazából, azt gondolom, hanem arra, hogy a tudomány intézményesülése magában hozza annak megmerevedését is. És hát azért ne szégyelljük, ki kell mondani, a tudományból meg lehet élni. És hát vannak megélhetési tudósok is, akik elég jól élnek meg belőle, és akkor eljuthatnak arra a fokra, nem állítom, hogy mindenki ilyen, sőt. De mondjuk elég sokan, akik eljutnak arra a fokra, hogy hát én nekem rangom van, kutatóintézetem van, kutatási programjaim vannak, én tudom a legjobban ezeket a dolgokat, és akkor megmerevednek. A jó tudós természetesen mindig tudja, csak az a jó tudós, aki tudja, hogy meghaladják. Csak az. Aki egy pillanatig azt gondolja, hogy most ő a legnagyobb ebbe a dologba, azt szerintem óriási téved. Egyrészt már a Földön lehet, hogy már valaki rég meghaladta. Másrészt nézzünk magunk mögé csak 50 évvel. Ha én felsorolnám az 50 évvel ezelőtti magyar nyelvészeket, hát elég érdekes névsor jönne össze. Úgyhogy először is senki nem ismerne közülük senki. Először is ezzel kezdenénk. Másrészt egy részükről azt mondanánk, hogy úristen, ilyenekkel is foglalkoztak emberek, hát ezek megőrültek. Na most mi ugyanebben az állapotban fogunk kerülni 50 év múlva. Pontosan ugyanebben az állapotban. Azt szoktam mondani a tanítványaimnak, a tudomány egy végtelen lépcsősor. Emelkedés szerintem nem süllyedés, én úgy gondolom, hogy emelkedés, mert többet tudunk meg mindig a világot, de végtelen a lépcsősor, nincs vége. És mindannyian egy lépcsőfokot vagyunk rajta. Én is ráléptem valakinek a fejére már, és az én fejemre is ráléptek már, és biztosan rá fognak lépni. Tehát, hogyha ilyen alázattal közelítünk hozzá, akkor talán a megmerevedés, azt, hogy akár egy hallgató nekem fölvet valamit az óra után, és azt mondja, hogy úristen, ez egy jó gondolat. Mert az nincs akadémikusi ranghoz kötve, hogy valaki egy jó gondolatot mondjon. Hallgatóim egyébként most éppen a Nagyváradi Egyetemen ballaktak, és így a tanáraikra emlékeztek, és azt emelték ki velem kapcsolatban, is anekdota, hogy Balázs Géza tanár úr az, aki előadás közben megállt, és azt mondta, hogy na, ezt most önöktől tanultam, és várják, mert ezt leírom. Tényleg ilyen vagyok. Tehát előadás közben általában én a fejből adok elő nagy részt, és folyamatosan újra gondolom a dolgaimat, ezért is jó az egyetem. Folyamatosan szembesülünk a hallgatókkal, a tudománnyal, a világgal, mert nem ülünk egy intézetben és irogatunk magunknak, meg egymásnak, és egy év múlva majd elolvassa valaki, ki esetleg elolvassa és majd válaszol. Nem, mi folyamatosan ugye kommunikációban vagyunk a hallgatókkal. Ilyenkor részben a hallgatók visszajelzéseiből, kérdéseiből, részben az, hogy nekem újra kell mindig gondolni a dolgokat, eszembe jutnak vadonatúj gondolatok. De ezek általában a 90 perc végére el szoktak múlni. Mert ugye folyamatosan gondolkodni kell a következőn, és akkor leszoktam ezeket jegyezni, és akkor ezen mosolyognak hallgatni, hogy tanár úr a saját előadásán jegyzett el. Hát igen, mert jönnek a gondolataim. És azt gondolom, hogy addig talán jó, és a hallgatók ezt észre is vették, amíg az ember ezt sugallja a hallgatóknak is, hogy mi egy folyamatos gondolkodásban vagyunk, mi nem lezárt ismereteket adunk át. Ha már, és van idő, akkor ezt is elmondom. Miért kell előadásra járni? Ezt mindig elmondom a hallgatóknak. Nekem vannak ilyen nagy 250 fős adásaim, az egyikre te is beültél. Akkor lehet, hogy ezt már hallottad tőle, ezt a mondatot, de most elmondom. Jön egy hallgató, hogy hát nem fog tudni előadásra járni, hát adjak egy könyvet, és akkor jobban megtanulja. Én persze tudok adni egy könyvet, két könyvet, három könyvet, de mindig mondom, hogy ha én azt adnám önöknek elő, amit abban a könyvben X, Y vagy én már megírtam, akkor én egy rettenetesen rossz tanár lennék. Mint látja, én nem szoktam sem felolvasni. Néha behozok könyvet megmutatni, hogy van ilyen könyv, maximum ennyit. Vázlat szokott a kezemben lenni, de fejből adok elő. Tehát ezek a gondolatok, ezek itt és most születnek meg, csütörtökön, 8 óra 15 perckor, az ELTE bölcsészettudományi karán. Ezek ott születnek, ezek a gondolatok. Nagyrészt persze keretben vannak ezek foglalva, de alapvetően itt és most is csak önöknek szól. Hát ha nem jönnek be, akkor önök örökre elveszítették ezt a dolgot, soha többet ezt így, mert jövőre már kicsit mást fogok mondani. És nagyon nagy baj lenne, én azt mondanám, amit 10 éve mondtam. Nagyon nagy baj lenne. Nem az, hogy a szégyellem, csak hát eltelt 10 év. Én is okosodtam 10 év alatt. Én is írtam egy csomó dolgot. Tehát az előadás itt és most születik. És az egyetem úgy lett kitalálva, hogy Platón a diákjaival, Görögországban, Akadémosz ligetében sétált és beszélgetett. Ebből lett az akadémia, és az egyetem persze. Tehát, hogy egy folyamatos párbeszéd, dialógus, gondolkodás, ez a tudomány, folyamatos párbeszéd, gondolkodás, és ezt mindenkinek tudnia kell, aki a pályája elején áll, és annak is, aki a pályája legvégén.
Irányzik, érteni és érteni hagyni.
Girl. girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Yeah. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm.
Az irányzékban Balázs Gézával beszélgetünk.
Ebben a témában a legvégső kérdésem, hogy szerinted mi a bölcsész feladata ma? Miben tud a legjobban segíteni? Túl az egyetemen, túl az akadémián, hogyha valaki bölcsész szakot végzett, akkor hogyan tud hozzáadni a társadalomhoz?
Nagyon nagy vita volt erről mostanában, mert ugye volt egy-két buta megjegyzés politikusok, oktatáspolitikusok részéről, hogy a bölcsészet tudom, nem hasznos. Ez így elhangzott. Ez egy nagyon szerencsétlen mondat volt, az illető később ezt visszavonta egyébként, de hát óriási vihart kavart. Nagyon vigyázni kell. Az illető természettudós, én személyesen nagyon jól ismerem, jóba is vagyok vele egyébként. Tehát vigyázni kell ezekkel a kijelentésekkel. mi az, hogy haszon? Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog. Tehát azon már túl vagyunk, hogy azt nézzük, hogy az a haszon, ami rögtön egy másodperc alatt forintra váltható. Tehát az a pillanatnyi haszon. A bölcsészettudomány az biztos, hogy egy hosszú távú beruházás. A legjobban egyszer egy tanárkollégám fogalmazta meg azt, hogy ez nem csak a bölcsészettudományra, hanem általában az iskolázottságra, hogy mire való és mire jó. És azt mondja, hogy két dolgot is fogok mondani. Az egyik az, hogy a ma iskola rendszere tudás átadása, ami valóban a kulturális hagyomány átadása, az a jövő társadalma. Tehát ma, amit csinálunk az iskolában, olyan lesz a jövő társadalma. Ami azt mondjuk, hogy ezek a dolgok nem fontosak, ez és ez nem fontos, dobjuk ki, vagy butaságokat tanítunk, akkor a jövő társadalom olyan lesz. Ezt 30 év alatt ez visszaköszön, egyébként már visszaköszön körülbelül, már most is látjuk. A másik rendkívül fontos gondolat, az, és ez már a bölcsészettudományokra vonatkozik, megint egy tanárkollégámtól, azt mondja, hogy ha ezek a dolgok nem fontosak, hogy irodalom, hogy történelem, magatartásformák, érzések, versben, szövegekben megfogalmazott emberi tapasztalatok, ha ezek mind nem fontosak, és kidobjuk az ablakon, akkor pillanatokon belül az utcán totális anarchia lesz. Totális anarchia. Az emberek agyon fogják egymást verni. Azért, mert pont ezek azok a tudás elemek, amelyek bennünket az együttműködésre tanítanak. Arra tanítanak, hogy fogadd el a másikat. Mert lehetőnek a másiknak más egy kicsit a kultúrája, a gondolkodásmódja, a generációja, a neme. Tehát egy csomó olyan dolog, amit az ember persze jó családban azért a családban is, de alapvetően a közösségekben és a közösségek által összegyűjtött tapasztalatban, ezt nevezik tudásnak, sajátít el. Biztos vagyok abban, hogy aki a művészetek iránt fogékony, aki el tud merülni egy könyvben, az másként áll a másik emberhez. Másként áll. Biztos vagyok abban, hogy gazdagabb az emberi kapcsolatrendszere. Biztos vagyok abban, hogy a családban jobban helyt áll. Mert például a konfliktusokat jobban kezeli. Minden kapcsolatban, minden családban vannak konfliktusok. Tehát ne mondjuk már azt, hogy ideális család, ahol állandóan csak simogatjuk egymást. Ne! Mindenhol, minden nap vannak konfliktusok. De ezeket lehet kezelni. Most ezt meg lehet tanulni, például az irodalomból. Meg lehet tanulni áttételesen a művészetekből. Aki sokat olvas, sok zenét hallgat, aki képes arra, sokféle zenét is, nem csak sok zenét, sokféle zenét hallgat, az képes arra, hogy az emberben, az emberekben meglévő sokféleséget is fölfedezze, értékelje és a helyén kezelje. Na most erre a bölcsészettudományok indítanak bennünk.
Balázs Géza, köszönjük szépen! Irányzik, érteni és érteni hagyni. We'll be right back. Az alábbi műsor ismeretterjesztési céllal készült, tartalmát felhasználni egészben vagy részben, bármilyen formában, csak a készítők előzetes beleegyezésével lehet. Írjatok bátran nekünk a tamás.jamriskokukac@gmail.com-ra. A műsorban felhasznált zeneszámok szerzői jogvédelem alatt állnak, így a műsor teljes egészét csak az arra jogosultak tehetik közzé. A műsorban elhangzottakért a készítők és az ELTE nem vállal felelősséget. A műsort készítette Jamriskó Tamás, Szána Gábor és Szilágyi Zoltán. A felvétel az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ös rektori kulturális pályázatának támogatásával készült.